Zsidókhozírt levél 11. részéből, és annak a környékéről szeretnék néhány verset felolvasni, hiszen ez is egy olyan tabló, amit a maga a Szentírás is úgy használ, ezt a kifejezést használja, hogy a hit példaképei a világ teremtése óta, tehát példaképekről van szó, és magunk között pedig az egyházban így szoktuk használni, hogy a hit hősei. Ezek olyan különleges emberek voltak, mint például Ábel, vagy Énók, vagy Ráháb, vagy Izsák, akik valamilyen módon az életükkel, a tettükkel, de lehet, hogy csak a személyükkel, például Énókról semmi más nem tudunk, csak azt, hogy Istennel járt, Isten szerette és magához vette őt. Nem tudunk semmit a cselekedeteiről, a hitben megélt cselekedeteiről. És nyilván az a gondolat is bennünk van ilyenkor, hogy vajon mi beletartozunk ebbe a sorba. Amikor gyerekkoromban végignéztem ezt a tablót, akkor nyilván átfutott a gondolat rajtam, hogy ha én akkor éltem volna, akkor én szerepeltem volna ezen a tablón. Én milyen helyzetben lettem volna, behívtak volna a katonának, harcoltam volna-e, vagy pedig nem, meghaltam volna, vagy nem. Vagy pedig, ha az embernek rokona, vagy valakije van egy tablón, akkor hálás ezért. Most Zsidókhozírt levél 10. részéből fogok egy verset felolvasni, a 11-ből egy pár verset, és a 12-ből, ezek így összefüggenek egymással. Biblia tudósok mégis azt is mondják, hogy lehet, hogy nem is pontosan így volt tagolva eredetileg ez a 10., 11., 12. rész. És olyasmi képen van most előttünk, mint egy szárnyas oltár. A 11. fejezet, a hit hősei, az egy ilyen nagy oltárkép, amin egy fontos jelenet van, hősök nevei, és a másik kettő kicsi pedig egyfajta üzenetet hordoz számunkra. Tehát a 10. vers végéről olvasok egy verset, 11-ből néhányat és a 12. elejéről. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezért nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hitáltal ragadtatok el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát házanépe megmentésére. E hitáltal ítélt el a világot, és a hitből való örökség, igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, mert örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tengerpartján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arra, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig a mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mint mondtam, egy olyan tablót nézzünk ma meg, egy olyan szárnyas oltárt, aminek két szárnya nagyon fontos, és a közepe is, de elsősorban inkább az egyik keretével, az egyik szélével fogunk foglalkozni. Ez a levél, amelyet gyülekezetünkbe nem is olyan régen, egy-két évvel ezelőtt, egy egész hosszú időn keresztül magyaráztunk is, zsidókhoz írt levél, egy olyan írás, aminek a műfaját nagyon nehéz megmondani. Talán levél. Az eleje abszolút nem levél formájú, a vége igen. Intő beszédnek is szokták mondani, vagy egy nagy előadásnak, vagy egy buzdító prédikációnak. És még az a gondolat is belefér a Szentírásba, hogy ennek az iratnak nem tudjuk a szerzőjét pontosan. Vannak különböző tradíciók, most ezekkel nem foglalkozunk, de a lényeg ennek a levélnek az, hogy egy buzdító levél, egy biztatás van benne. És itt ennek a 10., 11., 12. résznek különösen az a biztatása, hogy az ember maradjon meg a hitben, maradjon meg a gyülekezetében, ne menjen el. Ebben az időben már üldözések is voltak szorványosan. Ez egy zsidó-keresztény gyülekezet, nagyon sokan, akik hitre jutottak, zsidók voltak előtte, oda tartoztak ahhoz a világképhez, ahhoz a valláshoz, és nagyon sokan megrendültek abban, hogy talán vissza kéne inkább térni az eredeti valláshoz, és egyfajta buzdítást ad a szerző, hogy maradjunk meg a hitben, mert az a lényeg, hogy Krisztushoz ragaszkodjunk. És ez a tabló, amit magunk előtt látunk, ebben azt láthatjuk, hogy ezek az emberek, akiket felsorol a Szentírás, akik az Ószövetségnek tényleg hősei voltak, nagy emberei, nagy történetek kapcsolódnak hozzá, még az üdvtörténetnek a különböző lépései is, ezek hitben példák előttünk, és mégis azt látjuk, hogy ők idegenek és jövevények ezen a földön. Azt írja itt a közepe ennek a nagy tablónak, a 11. résznek, hogy ők vágyakoztak valami után, valami stabil után, mert az egész életük tulajdonképpen ilyen bizonytalanságban telt el. Én úgy fogalmaztam magamnak, hogy állandó mozgásban volt az életük. Nem úgy volt, hogy egy letelepedett viszonyban, egy családban, egy házban, egy területen éltek, és onnan valami nagy dolgot vittek véghez. Ha csak Noéra gondolunk, akinek nagyon sok mozgás volt az életében, vagy Ábrahám, aki messze földről jött el Kánaán földjére, Isten ígéretét beteljesítve, vagy József, akit akár a családi állapotában, akár a testvérei való küzdelemben, aztán később is az Egyiptomban való ide-oda mozgásban sokszor látjuk, vagy Mózes, aki már úgy tűnik, hogy megállapodik az élete, megnősül, letelepedik, és onnan kezdődik igazán a vándorlás, a mozgás az életében. És azt látjuk ebben, hogy valami jobb után vágyakoznak. Azt írja a Szentírás, hogy igen, megvolt az életükben a hitnek az ígéret, a hit alapján Isten sok mindent megígér nekik, és azt mondja az ige, hogy valami olyan többet nyújtott nekik Isten, valami olyan több adatot nekik, ami nem csak erre a földi viszonyra vonatkozik, hanem így fogalmaz, hogy jobb után vágyakoztak, mégpedig a mennyei után. Valahol ígéretként már az életükben jelen van az, hogy igen, Isten egy várost készít, egy szilárd alapú várost, ami az Isten országában van jelen. És ebből a sorozatból, ebből a hithős sorozatból azt látjuk, hogy ezek az emberek, akik az Ószövetségben nagyon fontosak voltak és jelentősek voltak, mégis hiányzik valaki. Délelőtt keresztelő volt a gyülekezetben, nem is kevés, 9 gyermeket kereszteltünk, és Laci keresztelt, és hasonló téma volt, megkérdezte Laci a gyerekeket, hogy hát mondjanak egy hőst. És arra gondolt valami jó kis rajzfilmhőst, filmsztárt mondanak, ami most úgy nagyon népszerű a gyerekek között, és nem voltak beépített emberek. Természetesen az első bemondta, hogy Jézus. Jézus a hős. És így is látjuk, hogy ha a Szentírásra tekintünk erre a 3, ugye erre a 11. fejezetre, akkor azt látjuk, hogy Jézus nem szerepel itt, hanem utána ez a 12. fejezet, mint egy válaszol ezekre a hithősökre, és azt mondja, hogy példaképek lehetnek előttünk, hitben előttünk lévő hősök is, előttünk lévők, akik járnak, de van egy személy, Jézus, aki talán ezek fölött van. Példa ő számunkra, de sokkal több, mint példa, hiszen a hit az nála kezdődik és nála fejeződik be. Azt mondja az ige, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki kezdete és a vége is a hitnek. És így fogalmazott valaki, hogy Jézus úttörőként végigment a hit útján. Ahogyan ezek az emberek, akik a tabló felsorol, ez a hithősök tabló, végig mentek az életükben nagyon sok mindenen, és nem ilyen sima ügy volt az életükben a hit, hogy hát igen, Ábrám oda ment, és mindent elhitt szépen, és rózsásan végigment egy úton, hanem nagy küzdelmek voltak bennük is, hogy hát mit akar Isten? Hogy hihetek-e annak, akit még csak nem is látok? És olyan dolgokat ígér meg, ami elképesztő. Ábrahámnak különösképpen, de az összes többi hithős is olyan, hogy a küzdelmet jobban látjuk az életükben, mint a hitet. Az életük eredménye, meg a bizonságuk az látszik, hogy igen, mégis elindulnak Istennek a szavára. Hát most ebből a sokféle példából leginkább arra szeretnék figyelni, és a figyelnénk ezen az estén, hogy mit is jelent felnézni Jézusra. Ennek a szárnyas oltárnak a 3 részéből az utolsó kis szelet, az utolsó tabló, az, vagy tábla, az Jézust mutatja nekünk. Azt mondja, hogy ezért tehát, akiket a bizonyság tételnek ekkora felhője, vagy fellege vesz körül, tegyünk le minden terhet, és azt mondja, hogy nagyon tisztán és világosan figyeljünk arra, hogy kicsoda is Jézus számunkra. És mit jelent fölnézni? Én erről szeretnék 3 rövid üzenetet átadni, hogy mit jelent Jézusra nézni? Mit jelent ez a mondat, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és bevégezőjére? Különösen így az év elején. Az első gondolat a köré csoportosul, hogy a fölnézés a tekintetünk irányát jelenti. Hogy milyen irányba nézünk. Hogy Jézus-e az életünknek az a fókusza, amihez igazodunk. Olyan szép ez az ige, hogy a Jézus a hitnek a szerzője és beteljesítője, mert ő benne kezdődik a hit, és valahol nála ér véget is. Kicsit más, mint amikor az ember kijelöli magának a célt, és afelé halad, mert Jézus a kezdet is, ő a kezdetnél, a startnál is ott van, és ő maga a cél is. Nagyon szép az a kép, amit használ itt a Szentírás, azt mondja, hogy az olyan, mint amikor a futó elkezd futni a pályán. És kijelöli, látja a célt, és hogyha azt látja, akkor afelé halad. És nem nézhet oldalra, hanem látni kell neki a célt magát. És valaki látta a Tűzszekerek című filmet, ami futókról szól, különböző stílusú, habitusú futókról, mindegyiknél azt mondják, hogy egy dolog van, különösen a rövid távon, hogy ott a cél. És ha valaki nem arra fókuszál, a körülményekre néz, a szomszédot nézi, akkor elbukik. A célt kell látni nagyon világosan. És valakivel beszélgettem délelőtt a szeretett vendégségen, és azt mondta, hogy ő evezett gyerek fiatal korába, és hogy ott is mindig ezt mondták, hogy ne nézzen oldalra, mindenhova nézzen, csak oldalra ne, előre, mert csak úgy tud nyerni. Ha azt nézi, hogy szél van, hogy jönnek a hullámok, hol van a szomszéd, a rivális csapat megelőzi, vagy nem, akkor veszít. Csak célirányosan a cél felé lehet nézni. És azért is, mert a hitet itt úgy mondja el, hogy a hit az egy ilyen mozgás. Ahogy a tablóbeli embereken is láttuk, hogy az életük szüntelen mozgás volt. Azt is mondom, hogy hitbeli mozgás is, nem csak fizikailag költöztek ide-oda, vagy utaztak ide-oda, hanem belül is volt egy ilyen nagyon erős mozgás az életükben. És ezek a hithősök nem kell, hogy elkeserítsenek bennünket, hogy lám-lám ők mennyi mindent elértek, és mi milyen messze vagyunk ezektől, mi nekünk milyen kicsi a hitünk. Nekünk valami kis apró szösztenet ahhoz képest, hogy ezeknek milyen óriás hite volt. Ha az ember látja a célt, ha Isten megmutatja ebben az évben is, hogy merre megyek, mi az iránya az életemnek, milyen célokat mutat meg, hova tartok, egyáltalán hova tart az életem, akkor el tudok indulni. És ez az kell, hogy az ember felnézze. Vannak az interneten ilyen kisebb játékok, kvízek, az ember nagyon sikeres lehet bennük időnként, és nemrégiben volt egy ilyen furcsa, talán pszichológia jellegű képsor, ami elém került. Arról szólt, lehet, hogy többen is láttátok, hogy van egy ajtó, és hogy ez a 6 kép volt egymás mellett, és melyik, ami legjobban kifejezi az életed irányát, melyik ajtón mennél be, vagy ami úgy nagyon közelít hozzád. És akkor furmányosan megválaszolják, hogyha ezt és azt választod, akkor milyen állapotban az életed. És érdekes volt, hogy megnéztem, volt abban ilyen töredezett ajtó, ilyen nagyon veszélyesnek tűnő, mélybe menő, föld alá menő, mindenféle ajtó, és volt egy kút is benne. És a kútnak nem volt ajtaja, csak a teteje volt, ahol ki lehet jönni belőle. És érdekes módon ezt választottam. És aztán ezen gondolkodtam, hogy miért ezt választottam, hogy nem is érzem azt, hogy egy kútba lennék, de hogy annak olyan egyértelmű volt az iránya, hogy ott csak fölfele lehet menni. Ott nincs oldal, bejárat, kijárat, hanem ott az ember azt mondja, hogy ha mélységben van az életem, egy kútban, akkor fölfele nézek. És olyan érdekes volt, hogy ezt fogalmaztam, hogy magamnak olyan egyértelmű volt, hogy igen, felfelé kell nézni. Tehát az első, ami fontos is erre az évre is vonatkozik, hogy a tekintetünknek az iránya az mi. Hogy Jézusra tekintünk-e. Ő benne látjuk-e a megoldást, hogy igen, valahol rossz az életem, vagy rossz felé megy, vagy nehéz, akkor ő az irány, akin tájékozódunk. A második üzenet, a feltekintés Jézusra, valahol ez a legfontosabb motívuma talán az életünknek, feltekinteni a keresztre. Hogy énekeltük ebben a szép énekben is, hogy Jézusomra feltekintek a kereszt alatt. És mindig az a jelkép van bennem, vagy ugrik elém, hogy még ha valaki odaérkezik a kereszthez, akkor is fontos feltekinteni. Mert csak akkor menekül meg az ember, akkor szembesül a dolgokkal, hogyha föltekint a keresztre. Ha csak ott van, azt mondom, hogy az is kevés, hanem meg kell látni azt, hogy kicsoda a Krisztus, és mit tett értem. És van ennek egy nagyon erős ószövetségi párhuzama is, talán ismerjük is, a rizkígyónak a története. Amikor az Izrael népe a pusztába vándorol és engedetlenek lesznek, zúgolódnak, Isten kígyókat küld rájuk, megmarja őket. És akkor könyörögnek Mózeshez, Mózesen keresztül Istenhez, hogy hát mentse meg őket ebből a elég iszonytató helyzetből. És Isten azt mondja Mózesnek, hogy csinálj egy póznát, és egy réz kígyót szegez fel rá, és emelt fel. És azt mondja, hogy aki rátekint erre a réz kígyóra, az megmenekül. És nagyon fontos ez a motívum, hogy nem automatikusan menekül meg mindenki, hanem csak aki rátekint, aki felnéz. Lehet, hogy valakiben büszkeség, mit nézegessek egy póznát. Vagy hitetlen volt, azt mondta, hogy hát nehogy ma ez megmentsen, de a pusztában. És azt mondja, hogy aki feltekint. És Jézus ezt a párhuzamot elmondja a János evangéliumában, hogy igen, ahogy a Mózes felemelte a pusztában ezt a rézkígyót, ezt a póznát, és aki feltekintett, az megmenekül, ugyanígy menekül meg az, aki feltekint az ember fiára, a kereszten lévőre. És itt még szó szerint is utal az saját halálára, hogy felemelik, ahogy felemelte Mózes a pusztában ezt a póznát. Jézus így emeltetik fel. És ha mi a kereszten lévő Krisztusra tekintünk, akkor ezt látjuk, a szenvedő Krisztust, aki értünk szenvedett, értünk halt meg, és értünk vállalta a halált. És ez a 12. rész a zsidókhoz írt levélben ezt húzza alá, ezt erősíti meg. Azt mondja, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Erre tekintünk rá akkor, amikor Jézusra a hithősök sorában, vagy azon kívül is rátekintünk. És még egy kicsit följebb is emeli a tekintetünket, hiszen azt mondja, hogy az Isten trónjának jobbjára ült. Még egy picit, ha az ember feltekint, akkor azt is láthatja, hogy nem a kereszt lett a vége Jézus életének, művének, hanem azt, hogy ő kihozta Isten a halálból, feltámasztotta, és a jobbjára ültette, hogy a hitvallásunkban is benne van. Az egyház művészetben is kétféleképpen, sokféleképpen ábrázolják Krisztust, de az egyik ábrázolási mód az, amikor Krisztust a mennyei dicsőségben ábrázolják. Többnyire a keleti egyházak használják úgy Jézusnak a szimbólumát, mint aki már a mennyekben van, az Isten trónusánál. Többnyire a kék színnel, az eget szimbolizálják, az arannyal, szintén Isten dicsőségét, a színekkel, Isten országának, az új Jeruzsálemnek a színeit. És ez a mozaik ezt fejezi ki, picit már az ítélet is benne van, az iránymutatás, hogy igen, a Krisztus így van jelen előttünk. És a másik kép, ami előttünk lehet, az pedig a kereszten lévő Krisztus, a szenvedő Krisztus, vagy a keresztre menő Krisztus. Ezt a nyugati, majd mondjuk az európai kultúra talán ebben az irányban sokkal erősebb volt, mint a keleti, a szenvedő Krisztusnak az ábrázolásában. És ez a kép nagyon érdekes, mert egy olyan gyermekkori emléket elevenít fel bennem, amit nem is tudok teljesen megmagyarázni, inkább csak elmondani. Ez a képes lap, meg is van egyébként, így eredetiben, ezt a gyermekkoromban, amikor 7-es, 8-as voltam, akkor találtam ezt a képet otthon, már nem tudom hogyan, ezt egy képes lapként adták egyébként akkor ki, és nem volt semmi az ágyam körül, és föltettem az ágyam fölé egy gombostűvel, látszik is ott a keresztnél a gombostűnek a helye. És nagyon érdekes volt, talán kérdezhetnétek, hogy miért tettem föl ezt a képet, mondjuk 7-be. Miért nem tettem fel mondjuk az akkor szokásos Abba együttes, egy Boniem képet, vagy Piedonét, vagy Charlie angyalait. Mégiscsak más, hogy egy kamasz fiúnál ezek jellemzőbbek. Azokat is kitettem, nem kell aggódni, egészségesen nőttem fel, sőt még sokkal több volt a kályhánkon. De érdekes volt ez a Krisztus keresztjének ez a 13-12-13 éves korban ez a felismerés, hogy ez valami nagy dolog volt. És az a szolidaritás, ami bennem volt, de ezen a képen látszanak Krisztusnak a könnyei, és úgy ránk néz, és a gúnyolódók pedig olyan szemtelenül ott űzik, hajtják végig Jézust. És ismertem a történetet, papgyerek vagyok, sokszor hallottam már a történetet, viszont mégis a Krisztusnak ez a szenvedő alakja, ez úgy megragadott. És ez nem megtérés volt, és nem különleges dolog az életemben, de hogy akkor megéreztem azt, hogy a kereszt az valami olyan módon változtatta meg a világot, hogy addig még semmi. És ez a felnézés gyerekként így éltem át, hogy mit jelent felnézni a kereszten lévő Krisztusra. És akik régóta ide járnak a gyülekezetbe, tudják, hogy a templomunk maga, ez a tér, ahol most vagyunk, ez is hordozza ezt a kettősséget. Hogy itt a falon, ami mögöttem van, ez ebben a kő falban, sokan először, akik bejönnek, nem látják meg, hogy itt van egy ilyen nagyon szépen elrejtett kereszt. Ilyenkor, amikor fel van díszítve, különösképpen kiemelődik a keresztnek a két vonala, mert látszik. De ebben a keresztben átéljük azt a töredezettséget, azt a megtörést, amit Krisztus elszenvedett értünk. A rések, ennek az egész anyagnak a keménysége, az egyszínűsége ezt fejezi ki, hogy igen, valahogy középpen Krisztus van az életünkben, és itt a gyülekezet életében is. És van a templomunkban egy másik kereszt is, amit nem annyira jól látható, és hát a karzat alól még nehezebb meg felnézni, de ez itt fent van felettünk. Így lett kiképezve az ablak, hogy ez egy kereszt alakot mutat. És ez a fajta kereszt, ez egy másfajta kereszt, ez más, hogy tereli a gondolatainkat már egy kicsit talán a mennyország felé, az Isten országa felé, az ég felé. Nem sok mindent látunk ki ezen, de nappal nagyon világosan kirajzolódik, tehát most is egy kicsit. Laci azt mondta, hogy ha repülők mennek, azokat is még lehet látni a fényben, és az Isten országa valahogy még messzebb van, még ezek fölött is. Szinte a mennybe látunk. És a gyülekezetünk kifejezi ezt a két megközelítést, hogy itt van a szenvedő Krisztus, az értünk meghalt Krisztus, és a dicsőséges, a feltámadott Krisztus. Az üvegablakokra most már nem utalok, mert végképp nem lehet látni, de tudjuk, hogy ott nagyon szép színes ablakok, amelyek az Isten országának a világosságát, színeit adják vissza nekünk. És végül mit jelent felnézni Krisztusra a gyülekezet szempontjából? Mondhatjátok, hogy hát ez nem a nagy üzenet felnézni Krisztusra, hát eddig is felnéztünk, és korábban is, vagy akiknek megadatott a hit ajándék, azok egyszer tényleg felnéznek úgy a keresztre, mint addig még soha. Mit jelent közösen felnézni egy gyülekezet számára? Itt szerint nem az van, hogy néz fel Krisztusra. Sokszor egy evangelizáción azt hangzik el, hogy néz Jézusra. Vannak ilyen igék is, amikor a tanítványok találkoznak, hogy egy beteg Jézussal, akkor néz rám, emeld fel a tekintetedet. De itt közösen van, közösen szerepel ez az ige, hogy nézzünk fel Jézusra, hit szerzőjére és beteljesítőjére. Minden, ami történik az Isten tiszteleten, azért történik, és azért fontos, mert közösen történik. Azért nem otthon üldögélünk és az internet előtt hallgatjuk az Isten tiszteletet, vagy veszünk részt valamilyen közösségben, azért vagyunk együtt, egy térben, hogy együtt tudjunk figyelni rá. És az énekek, az imádságok, a prédikációnak az üzenete, a csendek, a felnézés az közös. Hogy közösen nézhetünk fel, mert valamit várunk Istentől. És a gyülekezet mindig ezt fejezi ki, ezt a közösséget, hogy igen, ebben az évben is közösen várjuk azt, hogy felnézzünk Krisztusra. Azokban az ügyekben, azokban a dolgokban, amik döntést igényelnek, felnézni Krisztusra, mert nehéz az életünk, közösen nézhetünk fel Krisztusra. Nagyon sokszor szerepel ez a Szentírásban, mint jelkép is. Ábrahámot, amikor megszólítja Isten, kétszer is, amikor nagyon erősen és hatásosan szólítja meg, mikor megmutatja neki Kánaán földjét, egy sátorban lakik, egy épített városból, több száz kilométert gyalogol a családjával egy ismeretlen helyre, és Isten megmutatja neki Kánaán földjét, akkor talán éppen azért mondja Ábrahámnak, mert elcsüggedés, azt mondja, ezért jöttem? És azt mondja, hogy emeld fel a tekintetedet. És amikor szövetséget köt vele, akkor pedig különösen azt éli át Ábrahám, hát még utódja sincs, hogy lehet, hogy áldatik meg benne a föld minden nemzetsége. És akkor ilyen különleges dolgot ír a Szentírás, hogy Isten úgy kihívja, nem tudjuk honnan talán, a sátrából, vagy a közösségből kihív, és azt mondja, hogy tekints föl az égre, és nézd meg a csillagokat, és ennyi utódod lesz. Vagy amikor a tanítványok együtt vannak, akkor éppen amikor Jézus a mennybe megy, akkor annyira hatásos az a kép, hogy nézik Jézust, nem akarnak elszakadni tőle, nem akarnak a mestertől szinte fizikailag sem elszakadni, és nézik, hogy Jézus eltávozik a mennybe. És akkor még utána azt olvastuk az apostolok cselekedetei elején, hogy hát miért néztek az égre? Jézus elment, és most már gyertek le a földre, és ránéztetek, rátekintetetek, de most már új feladat jön, és akkor kapják a missziónak a parancsát is. Feltekinteni ezt jelenti mindig, hogy valamiképpen ez a kontaktus Istennel nagyon határozottan és egyértelműen megtörténik. Igen, együtt nézhetünk fel egy gyülekezet közösségében is. És nagyon sok olyan alkalom van ebben a gyülekezetben, amikor konkrétan is ezt élhetjük át. Egy imádság kéréskor itt a zongora mellett, amikor valaki imádságot kér, mert nehézségben van az élete, és együtt szeretne fölnézni. Vagy amikor egy gyógyító hétvégére megyünk el, és azt mondjuk, hogy igen, gyógyulásra van szükségem. Testemnek, lelkemnek meg kell gyógyulnia. Akkor együtt nézünk fel, és együtt kérünk megoldást Istentől. És még azt is hozzátenném, hogy ebben az évben jó lenne sok ilyet átélni, mikor valakihez odalépünk, akit úgy látjuk, hogy talán nincs rendben az élete, vagy nincs rendben a hite, vagy nehézségben van, mert az időnként ráíródik az emberre, és oda menni, és ennyit mondani, hogy nézzünk fel Jézusra. Többet úgyse tehetünk, nem tudjuk meggyógyítani, megváltoztatni, de együtt fel tudunk nézni Jézusra. Mert egy közösségnek ez az ereje és ez a lényege. Nézzünk fel őrá. Ez a mai három üzenet, vagy három hangsúlyos dolog lehet az egész évünknek egyfajta nyitánya, iránya. Nézzünk fel Jézusra, a tekintetünk irányával legyen ő a mi fókuszunk, kezdet és vég. Nézzünk fel Krisztusra úgy, mint megfeszítettre, aki értünk halt meg a kereszten, és értünk támad fel, értünk van az Istennek jobbján, és legyen egy közös felnézés az életünkben, akkor, amikor feltekintünk közösen Krisztusra, egymás mellé állva, testvérként, együtt ebben a közösségben. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.